folyamatosan nyomon követjük a gyerekek haladását különböző területeken. Most fejeződött be az iskola utolsó heteivel együtt a mi mérés sorozatunk is. Ezeknek az eredményeit nem tudtuk még olyan alaposan feldolgozni, hogy minden részletre alapos választ tudjunk adni, de hát az látszik, hogy a lemaradások azok jelentősek lesznek.
Minden korosztályban lesz? Ugye az egy ökölszabály, hogy minél kisebb egy gyerek, annál nehezebb számára a digitális oktatás.
Természetesen a kisebbekre nagyobb mértékben hat. A két legfőbb ok, amit tudunk mondani, az egyik az, hogy nekik arányaiban a lemaradás, illetve az iskolán kívül töltött idő az sokkal hosszabb. A második évet, aki zárja, ugye abból nagyon hosszú időt iskolán kívül töltöttek. A másik ok, amit szoktunk említeni, az pedig az, hogy a kisebbeknek a önálló tanulási készségeik kevésbé fejlettek, a hozzáférés az önálló tanuláshoz, információk hordozókhoz még korlátozottabb, így náluk várhatóan nagyobb lesz a lemaradás.
Milyen téren van lemaradás? Matematika? Szövegértés?
Mi elsősorban két alapvető kulturális készséget figyelünk, a szövegértést, illetve a korai matematikát. Ez a kettő az, ami meghatározza a későbbi tanulás sikerességét is. Tudjuk, hogy mind a két területen, különösképpen szövegértésben, a mi iskolai működésünk normál állapotában is egyre halmozódnak a feszültségek a szövegértéssel kapcsolatban, és ezen a területen várhatóan még nagyobbak lesznek a lemaradások, de ugyanilyen fontos a matematika is.
Említi, hogy a szövegértéssel egyébként is hadilában állnak a magyar diákok, akkor ez azt jelenti, hogy akinél lemaradás volt idősebb diák esetében, annál ez csak mélyült?
A szövegértéssel kapcsolatban a leggyakrabban idézett és ismert adat az, hogy nagyjából minden negyedik fiatal 15 éves korában a PISA mérések szerint funkcionális analfabéta. Ez azt jelenti, hogy a szöveg alapvető értelmét nem képes felfogni, feldolgozni, az alapvető üzeneteket nem tudja a szövegekből kihámozni. Ha elkezdjük visszanyomozni, hogy ezek a problémák mikor alakultak ki, mikor kezdődtek kialakulni, akkor visszajutunk egészen az óvoda iskola átmenetig. Őket úgy érinti a mostani járványhelyzet, hogy még több lesz azoknak az aránya, akik várhatóan 15 éves korban nem fognak megtanulni olvasni, és a másik hatás pedig az, hogy a mostani iskolába lépők, a mostani fiatalok még inkább az ő körükben felhalmozódnak azok a hatások, amelyek miatt nekik lemaradásaik lesznek. Tehát a korai fejlesztés, a korai felzárkóztatás, kompenzáció feladatai megnövekedtek.
Elkerülhetetlen lesz akkor a következő tanévben felzárkóztatással kezdeni? Akár mondjuk rendszer szinten is szükség lenne ezzel foglalkozni?
Nagyon nagy irodalma van már most annak, hogy mit kell tenni, hogyan lehet a járvány hatásokat kompenzálni, és minden üzenet abba az irányba mutat, hogy feltétlenül külön kell foglalkozni a lemaradások hatásának a kezelésével. Tehát az nem várhatjuk el a pedagógusoktól, illetve az iskoláktól, hogy most haladjanak a tananyaggal, ami a következő évre elő van írva, és abba az időbe belepréseljék még azt is, hogy a lemaradások hatását is valahogy kiegyenlítsék. Erre célzottan kidolgozott programmal lehet csak megoldani.
Akár érdemes lehetne egy ilyen átmeneti tanévet a járvány után beiktatni?
Inkább a tantárvi prioritásokat kellene átrendezni. Azokat a tananyagrészeket, vagy azokat a készségeket, képességeket kellene a középpontba állítani, amelyeknek hosszabb távra kihatása lesz. Vannak olyan tananyagrészek, amelyek fontosabbak, mint a többi. Ezt a súlyozást ezt kellene elvégezni a következő tanév elején. És még ehhez hozzátenném azt, hogy nagyon nagy az egyéni változatosság. A gyerekek tekintetében is nem mindenkinél lehet ezt a lemaradást majd érzékelni, és nem minden területen. Nagyon fontos, hogy a pedagógusok olyan eszközöket kapjanak a kezükbe, amelyel személyre szólóan meg tudják állapítani, hogy hol tartanak a gyerekek. Mondjuk diagnosztikus eszközöket, ha szabad ezt az orvosi analógiát használni, amelyel személyre szólóan ki tudják állítani a diagnózis, és meg tudják határozni a terápiát.
Nyáron a szülőknek érdemes a felzárkóztatásra koncentrálni, gyakorolni, esetleg külön órára járatni a gyereket, vagy inkább a nyár az legyen a pihenésé?
Igen, ez is egy nagyon régi kutatási terület, hogy mi a nyári szünidőnek a hatása. Ez nem csak most a járványhelyzetben egy kutatási téma, hanem nagyon régóta, ugyanis az egyik tapasztalat, és ezt már sokféle kutatás is megerősítette, hogy a szociális helyzetből fakadó lemaradások azok éppen a nyári szünetben való differenciált helyzetből fakadnak. Azok a családok, amelyek fontosnak tartják a gyerekek iskoláztatását, és megvannak az eszközeik is, hogy a gyerekek fejlődésére hassanak, azok a gyerekek fejlődnek a szünidő alatt is, vagy legalábbis nem felejtenek annyit, mint azoknak a családoknak a gyermekei, ahol nincsenek ilyen hatásuk, vagy nincsenek eszközök. Tehát amely családokban nem fontos az, hogy a gyerekek jól tanuljanak az iskolába, vagy nincsenek kéznél azok a kulturális hatások. Például a könyvek, például az olvasnivalók, például a gyakori beszélgetések, szókincsfejlesztő hatás. Tehát mindezek kevésbé előnyös helyzetű családokban pedig a gyerekek lemaradását okozzák. És lényegében a szünidő alatt halmozódik fel az a lemaradás, ami 4-5 év alatt aztán már igen nagy különbségekként jelenik meg. Ez egy régi kutatási téma. Most ebből próbálnak meg közgazdászok is akár becsléseket adni arra vonatkozóan, hogyha tudjuk, hogy korábban a nyári szünet mekkora társadalmi különbséget hozott létre, akkor most az, hogy a gyerekek nem járnak iskolába, ami egy kicsit analógiája a szünetnek, akkor mekkora lemaradások halmozódnak föl, illetve milyen különbségek jöhetnek létre. Nos, hát ebből vissza lehet következtetni, hogy körülbelül a mostani iskolán kívül töltött időszak az akár 2-3 nyári szünet hatásaival fölér, és akkor ebből lehet egy becslést adni arra, hogy a társadalmi hatások, a társadalmi különbségek milyen mértékűek lehetnek. És ezek nagyon nagyok lesznek, különösen azokban az országokban, ahol a család sokkal erősebb mértékben meghatározza a gyerekek iskolai teljesítményét, mint más országokban. Nem lehet azt mondani, hogy biztassuk arra a családokat, hogy próbálják meg behozni ezeket a lemaradásokat, mert éppen azok a gyerekek, akik legkevésbé fértek hozzá az elmúlt időszakban az oktatás javaihoz, azoknál a család nincs abban a helyzetben, hogy segítsen. Tehát a családokra nem lehet a felzárkóztatás feladatait rábízni. De ugyanezt el lehet mondani a pedagógusokról is. Említettem már, hogy ugyanabban a tanulóra mennyiségben, vagy ugyanabban a tanulási időben nem fér bele az, hogy egyszerre két feladatot valósítsanak meg. És nem lehet a pedagógusokat magukra hagyni ezzel a feladattal, hogy találják ki. Rendkívül kreatívak a pedagógusok, láttuk azt ebben a járvány időszakban, hogy mennyi mindent kitaláltak, hogy eljussanak a gyerekekhez. De itt egy sokkal komolyabb feladatról van szó, mint hogy ebben őket most magukra lehet hagyni. Tehát itt nagyon masszív kutatásnak, fejlesztésnek kell beállni, hogy behozzuk az összes világban előforduló összes lehetőséget, és segítsük a pedagógusokat, hogy ezeket megtanulják és bevigyék az iskolába.